naprediš. Ernst Ludwig Kirchner, Carl Schmidt-Rottluff, Erik Heckel, Otto Müller és Emil Noldi festőművészek, a Die Brücke, a Híd művészi társaság tagjai Dresdából Berlinbe költöznek. A nagyváros forgataga nem tesz jót a csoportnak. Egyre több az összekülönbözés, veszekedés, intrikák és nőügyek, jegyzi meg Kirchner egyik levelében. Mindenikük megpróbál saját szakállára dolgozni, művészileg és anyagilag érvényesülni. Padlásszobában laknak. Stílusuk szétválik, műtermekben sokasodnak az eladatlan képek. De ők szorgalmasan folytatják a festést. Miközben a Nyugat ez évben sem tesz említést a nagybányai művésztelepről. Pedig hát még egy az ország. Vagy ki tudja. A nagybányai festők az előző év augusztusában több száz művet bemutató, nagy sikerű jubileumi kiállítást rendeztek, azt sem említette meg akkoriban a Nyugat. És idén hagyja jóvá a belügyminisztérium az 1911-ben megalakult Nagybányai Festők Társasága, a művészek érdekvédelmi szakmai testülete végleges alkotmányát. Az alapítók Ferenczi Károly, Réti István és Torma János 10 festőt hívtak meg törzstagnak. Börcsök Sambut, Ferenczi Valért, Ferenczi Bénit, Galimberti Sándort, Jakab Zoltánt, Komoróczi Ivánt, Mikola Andrást, Réti Károlyt, Tarcsner Jánost, Ziffer Sándort. Thomas Mann reggel 8-kor ébred. Nem költik, nincs csergő órája. Ő mindig 8-kor ébred. Egyszer 7:30-kor kinyílt a szeme, de még feküdt fél órát az ágyban azon tűnődve, hogyan is történhetett meg ilyesmi vele. Feleségével való viszonyáról nagyon keveset tudunk, de tény, hogy miután 1912-ben megjelent a Halál Velencében, Kátia csaknem megszakítás nélkül másfél évet szanatóriumokban töltött, állítólagos tüdőbetegségek kezelésére. Amitől elakadhatott a lélegzete, hisz a kisregény férje titkos homoszexuális hajlamait sejteti. Gustav von Aschenbach, a novella főszereplője, a szerző alter egója, megtapasztalta a plátói férfi szerelmet, amiért a történet végén alkotója halálra ítélte. Mánnék együtt maradnak és serényen építkeznek. A nagyművész minden nap pontban 8:30-kor leül reggelizni. Ahogy 9-et üt az óra, visszavonul alkotni és magára zárja dolgozószobája ajtaját. Mindennapi kalamárisunkat add meg nekünk ma, mondta egyszer Bertrand nevű barátjának. Patyolatfehér papírra van szükségem, tintára és új, könnyed tolszárra. Hogy egyenesen írjak, sorvezetőt használok. Akárhol képes vagyok dolgozni, csak legyen fedél a fejem felett. A szabad ég az álmodozásra és a tervezgetésre való. Komoly munkához elengedhetetlen a plafon védelme. Pontban délkor leteszi a tollat és megborotválkozik, mert már kipróbálta, hogy ha reggel teszi, borostásan kell leülni a vacsorához. Rövid séta után ebéd a feleséggel és a sokasodó gyereksereggel. Erika 7, Klaus 6, Golo 4 és Monika 3 éves. Utána egy finom szivar a pamlagon. Ilyenkor néha még a gyerekek kérdéseire is hajlandó válaszolni, akiket hamarosan magával visz a Pestonka, mert Thomas Mann lepihen 4-től 5-ig. Természetesen ehhez sincs szüksége vekkerre. 5-kor tea, utána következnek a mellékes ügyek, telefonálás, látogatók fogadása. 7-kor vacsora. Ezek szerint a világirodalom leginkább a pontos időbeosztás kérdése. Ez év tavaszán először beszél gyerekeinek új, mulatságos könyvéről, amelynek az elvarázsolt hegy lesz a címe. Mire Erika elnevezi apját varázslónak. Rajta is marad a név egy életen át, Der Zauberer. Karint és Kosztolányi, a magyar nyelv két boszorkánymestere sülve-főve együtt. Megtalálták egymást, és attól fogva nem váltak el. Éjjel-nappal együtt vannak. Barátságuk valósággal legendás. A tájékozatlanabbak gyakran összecserélik kettőjük nevét, olykor Kazinci úrnak mondják Karintit, sőt Kazinci úrnak, és némelykor tréfából Kosztolány is így szólítja őt.
Külsőleg semmiképpen sem hasonlítanak egymáshoz, annál inkább lelki alkatban. Mindketten rendkívül érzelmesek, kamaszosan játékosak, konvenciómentesek. Fütyülnek minden hivatalos tekintélyre, a sajátjukéra is.
Mind a mellett Kosztolányi akaratlanul is tud tekintélyt tartani, míg Karintival mindenki, még a környezetébe került legsilányabb szellemű ember is frér ékosom módján bánik, vagyis mintha együtt őriztek volna disznót. Írja később élete két nagy szerelméről, az öreg és magányos Harmos Ilona. Mozi, mozi, mozi! ...1913-as eleink eredetileg a mozgó fényképszínház kifejezést használták, majd ez egyszerűsödött mozgóképszínházzá, ebből keletkezett a mozi szó, mint a diri vagy cigi. Kálmán Imre és Heltai Jenő kupléja, a dal a moziról, közismert címen Berta moziban, melyet 6 évvel korábban a Vígszínházban mutattak be, népszerűsítette az új szót.
Berta, 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 nagy liba, hát elment a mozi, 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 moziba. Együtt ültek a sötétben Berta és az ifjú úr, míg a vásznon kergetőzött japán-angol muszkabú. Körutazást, vonatra, más tudja az ég, mit láttak itt, s nem csupán a képek, ők is mozgó, mozgó. Mozgolódtak egy kicsit.
Minden esetre a Csiki lapok második számában megoszlanak a vélemények a moziról. A haladás hívei szerint Csíkszereda gyorsan halad a nagyobb vidéki városok fejlődése útján. A moziban minden alkalommal olyan nagy közönség gyönyörködik, hogy méltán dicséret és elismerés illeti ezért az intelligens lakosságot, mely ezzel a cselekedetével is megmutatja, tud lelkesülni minden nemes szórakozásért és szívesen honorálja az olyan vállalatokat, hol olcsó pénzért a legkellemesebben elmulathat. Az igazgatóság el is követ minden lehetőt, hogy a közönség igényeit kielégítse. Így egymás után szerzi be a legdrágább filmeket, és nem riad vissza a legmesszebb menőbb áldozatoktól sem. Ha így összebarátkozik mozi és közönség, ma-holnap nem is vesszük észre, hogy kisvárosiak vagyunk, mert hetenként kétszer van alkalmunk üres esténket, nekünk megfelelő, és nem is olyan régen még csak a nagyvárosokban kínálkozó szórakozással eltölteni. A konzervatívok ezzel szemben úgy tűnik, hátat fordítanak a vászonnak. Aki egyszer s máskor betéved a csíkszeredai moziba, nem csak a produkciókban, hanem a kisvárosi élet kinövései is émeigésig részesítik a szemlélőt a nem éppen kellemes élvezetekben. Eltekintve attól, hogy a bekiabálás művészetét is a közönség egy része túlhajtja, nagy szertelenségre val az, hogy egyes urak, s néha úrnők úgy szivaroznak és cigarettáznak, mintha éppen nyilvános kávéházban vígpoharazás között találnák magukat. A rendőr, vagy pláne a szegény tűzoltó közbelép, és mély hajlongások között könyörög, hogy a tűzveszélyes cselekménytől tartózkodjanak. Fellép a nagy úrigők, és a bagás hosszú orral kénytelen félreállani azon tudatban, hogy jó mégis azt a példabeszédet követi. Ne szólj száj, s nem fáj fej. Kérjük a tisztelt kapitány urat, jelentesse fel az extravagáló urakat, és szükség esetén az úrnőket is, és büntesse meg szigorúan a kihágás miatt. Mert nem akarjuk, hogy a sokszor megtörtént és szomorú katasztrófával végződő tűzesetek egyel szaporítassanak. Ami pedig egy zsúfolt karzati közönség teljes veszélyére e rendszer mellett bekövetkezik.
Merta, 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 nagy lipa, nagy lipa, ezután is eljárt ő a moziba, moziba. Merta, 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 nagy lipa, nagy lipa, ezután is eljárt ő a mozi, mozi, moziba. Berta, 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 nem liba, nem liba. Tudta jól, hogy minek jár a moszi, moszi, moszi.
A lépcsőkön lépegető Marcel Duchamp befejez egy szaktanfolyamot, és könyvtáros segéd lesz a párizsi Saint-Geneviève könyvtárban. Nagy amerikai sikerei ellenére tulajdonképpen lemond a művészetről. Elhallgat. Egész nap csak sakkozik. És meglepődve olvassa, hogy Apollinaire a Kubizmus festői című könyvében a legnagyobbak közé sorolja. Előző évben Münchenben volt, sokat hallgatott, olvasott és gondolkozott. Látta a Cranachokat az Alte Pinakothekban, és a mesztelen szögletes Máriákat a futurizmus nő alakjaival összekapcsolva megfestette a lépcső lemenő aktot. És a lusta, nehézkes olajfestékkel sikerült tetten érni a mozgást. De most zsákutcában van. Nem lenne jobb csak sakkozni? Később a francia nemzeti sakválogató tagja lesz, és végigjátszik 4 olimpiát. Szörnyű drága hely. De ha lehet, május végéig teljes egészsége még maradok. Írja Adi Márián Grünből földijének, Makai Gyulának, majd öcsének számol be hosszú levélben jelenlegi állapotáról. Egészségem a viszketegségen kívül, melyet egy professzor is kezel, nagyszerűen javul. Nagyon jól eszem, alig iszom, s az ital nem hiányzik. Súlyom ma délelőtt 76,5 kiló. Kedélyem általában jó. Néha vagyok nyugtalan és elégedetlen. Az itt létem pénzügyei, de főként amiatt, hogy nem tudok még írni. Nagyon fontos. Beszélj Nagy Endrével vagy a feleségével. Én itt valószínűleg sokba kerülök. Az ápolót mellettem tartják ok nélkül, bár kényelem egy inas. Professzor is volt egyszer nálam. Tudd meg, hogy rendesen fizetnek-e értem? Én szégyellem kérdezni. Tudd meg, hogy nem sokan jel Laci? Laci, alias Lajos, a mecénás 60. Ebben az évben az Osztrák-Magyar Monarchia fegyverkezési kiadásai társadalmi ösztermi 2%-a, a Német Birodalomban ez 3,9%, Franciaországban ez 4,8%. Ostoba álmok. Valamilyen színházi próbáról hazafelé menet meg szeretném borotváltatni magam Eplinél. Hirtelen a fürdőszobámban találom magam. Asconász úr, nyilván egy forrónkulós kioperálására készülve, meg akarja borotválni a lábam. Freudék ezt nyilván leplezett öngyilkossági vágyálomként értelmeznék. Jegyzi fel április 9-en Arthur Schnitzler naplójába. Tizenharmadikán, éjjel 12 órakor a keleti Kárpátok felől egy repülőgép jelenik meg Zágon és Papolc között, ahol alább száll és erős reflektorral vizsgálódik. A szemtanúk állítása szerint olyan erős fényt lövelt, hogy a boros ég dacára a zágoni toronyóra számait is jól lehetett látni. Több percig tartózkodott a község felett, majd újból a magasba emelkedett és Nagyborosnya irányába gyorsan elszállt. Ez már a második eset, hogy ilyen repülőgépet láttak a keleti Kárpátok felől érkezni. Netán UFO volt a zágoni toronyórát megvilágító repülőtárgy, és a boldog, békebeli idők végességére emlékeztetett? Rabindranath Tagore, indiai költő, még a tavaly 16 hónapos körútra indult fiával Angliába és az Egyesült Államokba. Az utazás során lefordítja néhány versét angolra. Műve abban az időben jóformán ismeretlen az európai olvasóközönség számára. Apa és fia Londonban ismerettséget kötnek az irodalmi szcéna sztárjaival, többek között William Butler Yeats-szel, Ezra Pound-dal és George Bernard Shaw-val. Yeats közreműködésével költőnk 103 saját versét fordítja le bengáliról angolra, s ezek az Indian Society anyagi támogatásával hamarosan meg is jelennek a Macmillan kiadónál, Gitanjali Song Offerings, Gitanjali áldozati énekek címmel. Tagore biztosra akar menni, ami az európai sikert illeti. Ezért eltér az eredeti versformától. Ritmikus prózába ülteti át verseit. A kötet idegen, újszerű költői világa, jelképrendszere üstökösként robbant be az angol irodalmi közéletbe, és 1913-ban már egymást érik a dicsimnusznak is beillő kritikák. Az Egyesült Államokból visszatérő egzotikus külsői Tagorét áprilisban már költőfejedelemként fogadják Londonban. Keletről érkező, misztikus szentként ünneplik. A túl csordulóan lelkes fogadtatástól költőnk alaposan zavarba jön, hisz otthonában nem volt szent, és nem is akart az lenni. Mi több, mindig is kritikusan szemlélte a klasszikus szanszkrit hagyományokat, de tagadhatatlanul élvezi a sikert. Ezért nem is nagyon tiltakozik az európai literátusok által ráugatott babírok ellen. A National Geographic olvasói elé tárja az Inkák csodavárosáról, a Machu Picchu-ról készült első fénykép felvételeket. A romokat a Yale Egyetem és a folyóirat közös expedíciója szabadította ki a sűrű növényzet évszázados üleléséből. Zavartan, lelkesülten és izgatottan tárjuk olvasóink elé ezt a 250 fotográfiát. Áll a bevezetőben. Milyen rendkívüli emberek lehettek ezek az építők, akik 2360 méteres magasságban egy hegycsúcson megépítették ezt a világcsodát. Puszta kezükkel, csak kőből! A Machu Picchu első elvezető rendszere különben ma is kifogástalanul működik. Április 20-án, 21. születésnapján Adolf Hitler a bécsi Meldemannstrasse 27 szám alatti munkásszálló írószobának nevezett helyiségében akvarelleket fest. Szobája túl szűk, képtelenség benne dolgozni. A szállás 500 lakója egyszemélyes, apró kabinokban él. Ágy, ruhásszekrény, tükör. Egy éjszaka 50 fillérbe kerül. Az állandó lakók, Hitler is közéjük tartozik, szombatonként tiszta ágyneműt is kapnak. Legtöbbjük egész nap a városban cselleng, alkalmi munkát keres. Hitler nem tartozik közéjük. Ő naphosszat az írószoba egyik ablak mélyedésével festeget, miközben forrad ütől, hogy nem vették fel a festészeti akadémiára. Esténként átadja az aznapi termést a szálló egy másik lakójának, aki másnap megpróbál túladni ezeken a Bécs építészeti nevezetességeit ábrázoló képeken. Schliffer Zsibáros például 3-4 koronát a darabjáért. Hitler gondosan félretesz minden garast. Nem issza el, mint a ház többi lakója. Takarékosan él, már-már aszkét a módjára. De ha társai politikáról vitatkoznak, remegni kezd, kis idő múltán félredobja ecsetét, és villámló tekintettel lángoló politikai beszédet tart arról, hogy elege van a bécsi állapotokból, hogy a városban több a cseh, mint Prágában, több a zsidó, mint Jeruzsálemben, és több a horvát, mint Zágrábban. Majd hirtelen, csuronvizesen az izzadságtól, Hátraveti szemébe lógó fekete hajtincsét, és hátat fordít a társaságnak. A mecénásnak írt, megválaszolatlan levelek újabb példánya szerint. Kedves Laci, olyanféle fényességű a tavasz, mint egy igazán úri s kifogástalan angol modorú ősz. Nap mint nap közelebb jutok önmagamhoz, vagy hogy dicsekedjek, vidámabb és tisztább szívű fejű leszek. Úgy történt, hogy te harcaid közepette kaptál egy neveletlen, makacs, rosszaskodó falusi gyereket. Engem. Azt azonban emlékezhetsz. Könnyen láthattad, hogy rettent és vonz egyszerre minden valaki ember. Azt is láthattad, hogy nem azok közül való vagyok, akik reszketnek s bosszúval fizetnek a lekötelezettségért. Nagyon meghat minden kis jóság. S ha érdemes ember szeret, nagyon vissza tudom szeretni. Bajt okozott nem is a te pénzességed, de az én krajcártalanságom, mely kivált akkoriban volt legnagyobb, amikor legtöbb just éreztem a gőkhöz. Hidd el, hogy nagyon sokszor, nagyon-nagyon szerettem volna, ha neked sincs pénzed. Olyankor, amikor nagyon vágytam ragaszkodásom kimutatására, de gyáva voltam az úgyis mindent hamar elintézők előtt. Sokszor rántottam vissza magamat, sokszor kerültem hamis helyzetekbe álbüszkeségem és kicsinyes gyávaságom miatt, de nem voltam akkor sem egészen tehetségtelen állat, még a barátság terén sem. S mindent már régen hamar rendbe hozott volna egy kevéssel több együtt élet, ha az én életem szabad lett volna. De vidéki rossz szokásaim, bor, kenyérhajsza, különbség, amivel mi közös ismerősüket néztünk, s főképpen egykor is magával rángató nőstényem közénk állottak. És mégis, ma is úgy érzem, s olykor haragjaimban is úgy volt, bévűről állandó, tiszta, szerető is, hű barátod voltam. Mert lehetetlen is volna másképpen minden furcsaságok után úgy fogadni el a te szeretetedet, mint amelyet szeretettel érdemeltem meg. És így voltam. És így vagyok. És ma az sem bánt, hogy félreértések voltak, melyek között s után, ha én sem viselkedtem egészen nemtelenül, de te valóban úgy viselkedsz. Nemesen, barátian. Boldog vagyok, hogy a verseimnek volt erejük téged megfogni és megtartani, de nem hiszem, hogy köztem és verseim között más különbség is volna a matériánál. Látni fogod, hogy Adi, az ember, tud jó barát lenni, s jó barátja nyugaton, milliós vagyonon egészen kívül Hatvani Lajosnak, akit nálam talentumban s emberi kiválóságban senki becsületesebben s lelkesebben nem értékel. A mikorunkban az ember nem könnyen köt már új barátságot, s barátainak listáját is alaposan revidiálja. Egészséggel, mert másként nem akarok, s nem fogok élni. Az leszek, amire legalább hajlandóságom eddig is mindig volt. A harc megharcoltatott. Szabályosabb ritmusok jönnek mindenben, szeretet s melléállás két-három kiválasztott, érdemes emberünkhöz. Kerültem a régi rapszódikus Adi lírát, de ennyi líra kellett. Thank you. Kafka április 3-án beteget jelentős levelet ír barátjának, Max Brodnak. Padlóra vetett. Szétszabdalt húsdarabnak érzem magam, amit egy kutya mancsával lassan a szoba sötét szegletébe tologat. Naplójába meg feljegyzi. Úgy érzem, mintha egy széles pengélyű henteskés sietősen és automatikus rendszerességgel belém hatolna is, lehelet vékony szelvényekre szabdalna, amelyek azonnal összegöngyölődnek és elszállnak valahová. A barátok aggódni kezdenek. Kafka meg komolyan fél, hogy becsavarodik. Alig alszik, erős fejfájások és emésztési zavarok kínozzák. Az írás szóba sem jöhet. Legfeljebb a Ferisinek címzett levelek, noha ezek sem mennek olyan könnyen, mióta az eszményi nő húsvérlánnyá változott. Talán nála is a neurasztenia? Kafka nem muzil módszerét választja, nem megy orvoshoz, hanem jelentkezik a Dvorsky-féle kertésznél gyomlálni. Önterápia. Április 6-án délután áll munkába, miután letudta a napi penzumát a biztosítóban. Áprilisi eső bermetez. Kafka gumicsizmában. Orosz futurizmus elindul haknézni vidékre. Majakovszki Dávid bójukkal és Vasilij Kamenszkijjel turnézik. A provincia népe mindenek előtt ruházatuk miatt botránkozik meg. Jó, futurizmus, értjük mi azt, de azért tessék csak becsületesen felöltözni! Amikor Majakovszki Szimferopolban sárga-fekete csíkos ingében fellép a színpadra, a közönség fütyülni kezd. Levele! Levele! Majakovszki magába száll, és készségesen lemond rózsaszín smokingjáról, amivel Harkovban még nagy sikert aratott. Nem úgy a lovagló ostora csapásaival deklamált verseiről. A helyi sajtó rettenetesen felháborodik. Tegyük hozzá a futuristák nagy örömére. A Fischer kiadónál megjelenik Bernhard Kellermann az Alagú című regénye. 4 hét alatt 10 000 példányt adnak el belőle, 6 hónap múltán 100 000-et. Összehasonlításképpen a februárban megjelent Halál Velencében ebben az évben 18 000 példányban kelt el. A regény egy New Yorkot Európával összekötő alagút építéséről szól. Sci-fi és realizmus, társadalomkritika és romantika, haladásba vetett kapitalista hit és apokalipszis keveréke. Még fogunk hallani róla. Kokoska, hogy végre feleségül vehesse Alma Mahlert, vásárolt egy 180x220 centis vásznat. Közös ágyuknak is ez a mérete, és elkezdett dühötten festeni. A képen lassan haladok, de egyre jobb lesz, egyre tökéletesebb. Minket ábrázol, amint szenvedélyes, de nyugodt arckifejezéssel fogjuk egymás kezét. A háttérben bengáli fénybe lángoló tenger, feltornyosuló vizek, hegyek, villámok és a hold. Hatvani, tudjuk, fizeti a méregdrága kúrát, az osztrák professzort, az inast, a bort, a nőket. Végre válaszol. Levele nem maradt fenn, de Adi nyűszítő reakciójából kiderül, hogy nem baráti húrokat pengetett meg. Úgy ad, hogy cserébe elvár valamit. Naplószerű regényt, vagy elszánt sikert arató drámát akar kihúzni kegyencéből. Mire Adi? Hogy sokáig nem írtál, bántott. De még jobban bántott, amit írandó lett, és amit biztosra vettem. Az a fájdalmas abban, amit poézisomról, s író is emberi sorsomról írsz, hogy mennyire igaztalan, annyira majdnem igaz. Ezek a kétségek gyötörtek, pusztítottak, s most ezek kemény, okos szavakban megérkeznek hozzám, tőled. Gondoltam arra, hogy disputában minden olvasom, hívem is ellenfelem előtt válaszolok neked, bevallás volna. Verset fogok írni. Most vagy hamarosan, mert ezt igenis tudok, még mindig félelmesen, bolondul, gyászosan nagy lírikus vagyok, s ebben a levélben erről csak egy régi mondatomat variálom. Magyarországnak, a magyarságnak annyira exponens valakije nem volt még, mint én. És ha élő halott leszek, vagy akármi csúnya végér, vagy váratlanul szép, így kell történnie a fajtám múltja és mi volt a miatt. Erről, s e körül egyszer beszélni fogok neked, mert mégiscsak gyáva vagyok, s már ettől is megijedtem, mikor papíron írásban láttam. Testileg gyönyörűt épültem, de egyébként még mindig nem merek járni. A lírámért, melyet utálok, keservesen meg kell élnem minden szót, s az életem már nem jól bírom. Nem panaszlom, de 3 napig bolond voltam a leveled miatt, s majdnem azt mondtam, hát nem írok, s elbocsátom magamat. De nálam is vannak furcsa reakciók, s legalább egy nagyon szép verset bizonyosan ki fog rántani belőlem parentáló leveled. Nem. 60-i, itt most nem a nagy stílű mecénás, aminek a magyar irodalmi közvélemény tartja. A hónap végi péntek estén 7 óra 20 perckor a tusnádfürdőieknek páratlan látványban van részük. A hold körül szivárványszerű, élesen elhatárolt sorrendben sorakoznak kifelé a következő színgyűrűk. Világos sárga, sötét sárga, vörös színben játszó sárga, lila, kék, zöld és rózsaszín. A pompás tünemény mintegy 5 percig tart. Az ég csillagos. Egy őrült festő csókja a világ mindenség ábrázatára.